kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
15 óra.
Jézus világ megváltója, üdvözlégy élet adója, megfeszített Isten fia, szent keresztet szívem hívja, Jézus adott hozzá
az isteni irgalmasság ünnepére készülünk. Kilencedünk, 9. napja van.
Jézus mondja, ma az elhidegült lelkeket vezest hozzám, s merítsd őket irgalmam mélyébe. Ezek a lelkek sebzik meg legfájdalmasabban szívemet. Az olajfák hegyén az ilyen elhidegült lélektől undorodott leginkább a lelkem. A hideg lelkek miatt mondtam, Atyám, ha lehet, vedd el tőlem a kelyhet, ha ez a te akaratod. E lelkek utolsó esélye, irgalmamhoz való menekülésük lehet.
Legirgalmasabb Jézus, ki magad vagy a tiszta irgalom. Legirgalmasabb szíved hajlékába vezetem a kihűlt lelkeket. Ó, bárcsak felmelegednének tiszta szeretete tüzétől e megkövült lelkek, kik hasonlók a holt lelkekhez, s méltán undort keltenek benned. Ó, jóságos Jézus! Irgalmad végtelen hatalma vonza őket forró szeretetedhez. Adj nekik szent szeretetet, hiszen te mindent megtehetsz. Örök Atya, tekints irgalmasan az elhidegült lelkekre, akik be vannak zárva Jézus legirgalmasabb szívébe. Irgalom Atya, könyörögve kérlek fiad keserves kínszenvedéseire és 3 órás haláltusájára a kereszten, engedd, hogy ők is dicsérjék irgalmasságod mélységét.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket hadd meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, 3. napon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Ó vér és víz, mely Jézus szívéből törtél elő, mint irgalmunk forrása, bízom benned.
Édes Jézus, lelkem.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jézusom, bízom benned. Jézusom, bízom benned. Jézusom, bízom benned.
Jézusomba jön a véna, Isten engem magad ima, homlokomon piros kérem, ilyen vagyok úrhidének, Jézus ad, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szlovákiában csaknem 6000 választóhelyiség nyílt meg országszerte, és ezzel megkezdődött az ország történetében a 6. közvetlen államfőválasztás, második döntő fordulója. A választó helyiségek a tervek szerint este 10-ig tartanak nyitva. A voksoláson mintegy 4,3 millió szavazásra jogosult szlovákiai állampolgár vehet részt. Ők közvetlen módon választanak köztársasági elnököt 5 éves időszakra. A két héttel ezelőtti 51,9%-os választói részvétel mellett tartott első fordulóból ketten jutottak tovább. A jelenlegi pozsonyi kormány ellenzéke által támogatott Iván Korcsok korábbi külügyminiszter, aki két hete a leadott szavazatok 42,51%-ával megnyerte az első fordulót, és Péter Pellegrini, a szlovák parlament és a második legnagyobb kormánypárt, a Hang elnöke, aki az államfőválasztás első fordulójában a szavazatok 37,2%-át szerezte meg. A szlovák szabályozás szerint az államfő választás második fordulójában a győzelemhez elégséges a szavazáson résztvevők többségének voksa. Az idei megmérettetésen nem induló, jelenlegi államfő Szuzana Kaputová megbízatási időszaka június 15-én jár le. A teremtésvédelemről együtt kell gondolkodni, hiszen a teremtéshez hasonlóan ez sem ismer határokat, mondta Hölvényi György, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke, európai parlamenti képviselő Komlón. A politikus a párt ültessünk, hogy élhessünk elnevezésű országos faültetési programjának utolsó állomásán hangsúlyozta, hogy az egyház társadalmi tanításában teremtésvédelemről és nem egyszerűen környezetvédelemről beszél. Úgy fogalmazott, egészen más a felelősségünk akkor, amikor a teremtésvédelemért akarunk tenni, mint amikor általában védjük a környezetet. Megjegyezte, európai parlamenti képviselőként látta, hogy a dolgok értelmezéséből, habosításából sokan remekül megélnek. A lényeg a cselekvés, nem fölösleges aktivizmus, fűzte hozzá. A teremtés védelem azok számára, akiknek megadatott a hit, a mai világban nagyobb kötelezettséget jelent, mint régebben, emelte ki. Az állam jobbik arcai a kormányablakok, amelyek olyan helyszínné tudnak válni, ahol az állampolgár és az állam kulturáltan, ügyfélközpontúan, udvariasan és tisztességtudóan tud találkozni, mondta Dunaharasztiban a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsis Tibor az új kormányablak átadásán arról beszélt, hogy a kormányablakok hálózata nem csak az ügyintézés helyszíne, hanem az állam és az állampolgár közötti kapcsolat új minőségének a kifejeződése. Hozzátette, egy olyan pont lett a kormányablak, ahol az ügyintézés kultúrája által meg tudja mutatni az állam a közigazgatás új filozófiáját, amelynek a lényege, hogy a közigazgatás nem uralkodik, hanem szolgál, a közigazgatás nem oktat és tanít, hanem segít az emberek hétköznapi életében, válságos helyzetben pedig a végső menedék. Az állammal kapcsolatban az állampolgárok már csak történelmi hagyományokból eredően is fenntartásokkal viseltetnek, amelyben a kormányablakok kivételt tudnak képezni, fűzte hozzá a tárcavezető. Megjelentek a Szülőföld Magyarul program idei pályázati felhívásai, május 3-áig várják a jelentkezéseket, jelentette be Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Budapesten. A kérelmeket kizárólag elektronikusan az újonnan létrehozott mi.hu oldalon lehet benyújtani. Az államtitkár a programot ismertető sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, a magyar gyermekek és fiatalok jelentik a magyar jövőt, bennük bízhatunk, ha nem jönnek újabb generációk, a nemzetpolitikának sincs értelme. Kiemelte, a magyar kormánynak minden gyermek számít, ez így volt az elmúlt 11 évben, és még inkább így lesz a jövőben. Rámutatott, a magyar oktatási támogatás különböző csatornákon keresztül zajlik, ezek közül a legfontosabb a Szülőföldön Magyarul program, ami még 2002-ben indult el. Sport, újabb 8000 méternél magasabb hegycsúcs oxigénpalack nélküli megmászására készül Varga Csaba. A nagyváradi hegymászó a világ 14. legmagasabb hegycsúcsát a 8027 méter magasan fekvő Sisapangma meghódítására készül. A hegymászó eddig 6-8000 méternél magasabb hegycsúcsra jutott fel, pótlólagos oxigén és magas hegyi teherhordók igénybevétele nélkül. Végül az időjárásról. A vastagabb, zártabb felhőtakaró kelet-dél-kelet felé elhagyja az országot, mögötte egyre nagyobb területen napos, fátyol felhős időre van kilátás. Az északkeleti tájakon kevés helyen valószínű eső, zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. 16. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban. 2024. április 20-án 16 órakor minden érdeklődőt szeretettel várnak a Hittel és Lélekkel című estre. Vendégművészek Kalapács József és Kalapács Ódor Szilvia. Gitáron közleműködik Závoti Zoltán. A rendezvény ingyenes. Média támogató a Szent István Rádió.
április 8-án, gyümölcsoltó boldogasszony napján kilépve a templomok csendjéből Eger belvárosában a Dubótéren 18 órától rózsafüzéri imádságot szervez az Egri Fertály Mesteri Testület. A kezdeményezés célja, hogy az összegyűltek közösen fohászkodjanak, Szűz Mária közbenjárását kérve a békéért, az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért. Imádkozzunk együtt április 8-án, 18 órától a Dubótéren. Az eseményt közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája.
Reklámot hallottak. Szentek, szent életű emberek.
Szent Notker hitvalló. Szent Gallen vagy Zürich tájékán született, a 830-as években. Előkelő nemesi család sarja. Szülei a szentgalleni kolostorban neveltették. A fiú végleg ott is maradt. A krónikás úgy emlékezik meg róla, mint a kolostor legtanultabb és legjámborabb szerzeteséről. Szikár termete, aszkéta arca, mélykedélyű, gazdag lelket takart. Ő a kolostor gondos vendéglátó gazdája, a szerzetes családban előforduló surlódások, türelmes, szerint békéltetője, a regula szigorú őre. Ő maga nem járt a hír és az emberek elismerése után. Az apátságból csak elöljárói parancsára mozdult ki. Akkor sem előkelő tisztelői látogatására, hanem hogy a szegények konyhóiba vigyen vigasztalást és segítséget. Évei szaporodtával ezt is egyre ritkábban tehette. Visszavonultságában annál többet foglalkozott az Úristennel. Mikor halála órája elérkezett, körülvették a társak, mint a többi távozó testvért. Megáldotta őket, szokás szerint, itt az utolsó földi találkozáson. Fölvette a haldoklók szentségeit, és aztán átment lelke abba a közösségbe, ahol az Úr, az Isten, a házigazda. Eltemették, és megemlékeztek róla, mint a többi elköltözött testvérről. Földi zarándoklását igénytelen egyszerűségben járta. Halálában is az illett hozzá, hogy ne tegyenek vele kivételt, hanem egyszerűen odasorozzák a többiek a révbe jutottak közé. Mégis 300 esztendő múltával megkérdezte harmadik Ince pápa a Rómában járó szentgalleni apáttól. Emlékeznek-e még Notker testvérről? Megkérdezte, mert az egyszerű szerzetes gazdag örökséget hagyott maga után, s örökségbe hagyott kincse a letűnt századok alatt nem fogyott el. Azok az énekek voltak Notker testvér kincsei, amiket már ifjú korában kezdett gyűjteni és írni tanítóinak, Izónak és Marcelnak biztatására. Maga is szerzett új énekeket. Ezekből rendtársai biztatására egy gyűjteményt is állított össze. Harmadik Ince pápa nem csak a régi énekek gyűjtőjét, nem is csak egy új forma kezdőjét tisztelte benne, több volt ezeknél, Istennek szentje. Nála magától értődő természetesség az, amit Szent Pál mond. Nagyon vigyázzatok tehát testvérek arra, hogyan éltek, ne oktalanul, hanem bölcsen. Használjátok föl az időt, mert rossz napok járnak. Ne legyetek oktalanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a bor léhaságra vezet. Inkább Szentlélekkel teljetek el. Egymás közt zsoltárt, himnuszt és szent dalokat énekeljetek, danuljatok és zengedezzetek szívből az Úrnak. Adjatok hálát mindenkor mindenért, Urunk Jézus Krisztus nevében, Istennek, az Atyának. Mindenben az Istent kereste, mindenből hozzátalált kapcsolatokat, azért volt telve énekkel a lelke. Ezért hallott ritmust és muzsikát a kolostor melletti malom vízkerekének nyikorgásából, és Szentlélek himnuszt írt belőle. S mikor egy szakadékon át hidat vertek a munkások, s ott lebegtek a mélység fölött, a két part között, ő ebben a képben minden emberi élet sorsát látta. Élet és halál közt lebegünk mindig, s csak az Isten keze tart és vezet át a másik partra, a halálon túl, az örökké valóságba. Eckhard, a Szent Galleni kolostor krónikása azt írja Notkerről és énekeiről. Ha a lelki szemlélődéshez szokott lélek istenes éneket hall, nagy újongásában szinte táncol. Fölülemelkedik a földön s mindenen, ami földi, beleolvad a mennyeiekbe. Ennek az angyali éneknek adományát adta Szent Notkernek az Isten, hogy az ember, aki hallja, áhítatra hangolódjék, megnyissa szívét, maga fölé emelkedjék. Szeressünk énekelni. A Kolosszei levélben ugyancsak Szent Pál apostol buzdít bennünket, énekeljetek hálás szívvel, zsoltárt, himnuszt és szent dalokat Istennek. Bármit szóltok és tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, s által adjatok hálát Istennek, az Atyának.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a Testvéregyházak műsora.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló. Az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Erdészné Kárpáti Juditot hallják. Muzslai Bízik Hanna több mint 10 éve várja férjével együtt a gyermekáldást. Hanna elmondja interjúnkban, hogy miképpen harcolnak a vizsgálatok, bizonytalanságok, küzdelmek között gyermekért, a házasságukért és Isten kapcsolatuk újjáépítéséért. Fájdalmas tapasztalatait kezdte el leírni, végül kiutakat és biztatást is meg tudott fogalmazni Várva Várlak című könyvében, amelyen keresztül a gyermekre vágyó párok és a környezetükben élők támogatását tűzte ki célul. Hallgassák őt szeretettel! Vendégünk Muzslai Bízik Hanna, aki férje Bence támogató jelenlétében vesz részt a beszélgetésben, amelyben kapcsolatukról, megéléseikről és a várva várt és még meg nem érkezett gyermekükért való küzdelmükről fogunk beszélgetni. Azzal kezdeném, hogy kicsit megismerjünk titeket és a hátteret, amin mindezt megélitek, amiről majd szó lesz, hogy mi az egymásra találásotok története.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az én gyökereim evangélikus vonalra nyúlnak vissza, úgyhogy nekem ez egy ilyen hazai pálya, és örülök, hogy itt lehetek. Bencével, férjemmel 2006-ra nyúlik vissza a történetünk. Egy médiatáborban ismerkedtünk össze, akkor még létezett a Jelige magazin. 2006-ban már mind a ketten évek óta írtunk ebbe a magazinba, de én nem voltam olyan szorgalmas, mint a férjem, és nem jártam el a szerkesztőségi megbeszélésekre, ezért nem találkoztunk, csak egymás cikkeit olvastuk. Ez egy nyári tábor volt, amit a magazin hirdetett, és ott találkoztunk mi 2006 nyarán. Ennek a tábornak volt egy kemény magos afterpartia. Ezután, az afterparty után, amikor mentünk hazafele a vonattal, mit ad Isten, nekem elszakadt a táskám, ezért Bencének volt egy jó kis űrügye arra, hogy hazakísérjen. Az 5. kerületben, egy belvárosi padon, vele való módon elmondta nekem, hogy ő szeret, és szeretne velem hosszú távú kapcsolatot. Hát én meg úgy lefagytam erre, hogy hú, erre nem számítottam. Kértem tőle egy kis haladékot, hogy válaszoljak erre. 3 napig visszavonultam, és akkor úgy éreztem, hogy hát miért ne, vágjunk bele, nézzük meg, mi lesz belőle. Elkezdtünk találkozni, sokat beszélgetni. Én akkor voltam 18 éves.
Megérzi az ember, hogyha Istennel is van egy olyan kapcsolata, mint ahogy nektek, úgy sejtem, hogy van és volt, hogy jó úton jár-e a párkeresésben, vagy hogy ki lesz az az igazi?
Nálam ez egy nehéz kérdés volt, mert amikor megismerkedtünk, meg azelőtt is, nekem egy nagyon romantikus felfogásom volt, hogy egy ember van a világ mindenségben, akit nekem meg kell találnom, mert ő lesz az igazi. Amikor már megvolt az esküvőnk időpontja, még akkor is volt, hogy előtört belőlem a kétség és a félelem, hogy mi van, ha nem Bence az igazi, pedig mi 4 év után házasodtunk össze, és mégis bennem hullámoztak az érzelmek. Nagyon sok apró gesztus volt, apró visszajelzés, amiből újra és újra megerősödött bennem az, hogy ő vele jó lesz megosztani az életet.
Hogyan alakult bennetek, vagy benned a hit? Mikor vált személyessé számodra az Isten hited, vagy a Krisztussal való kapcsolat?
Apukám Bízik László evangélikus lelkész volt, anyai nagypapám Józsa Márton szintén, anyukámnak is volt teológiai végzettsége, tehát én szüleimen keresztül egy hívő közegbe születtem bele. Ez nagyon meghatározta azt, aki ma vagyok. De ennek a hitnek élővé kellett válnia. Az, hogy a szívemig elért ez az üzenet, ez a férjemhez kötődik. Amikor 18 éves voltam, és még nagyon friss volt a kapcsolatunk, akkor hát szerettünk a hit dolgairól beszélgetni, meg főleg vitatkozni. És az egyik ilyen a hit dolga is beszélgetésünkön, Bence egy olyan mondatot mondott, amit én már számtalanszor hallottam, de ugye a tudás szintjén megmaradt, és ebben a pillanatban így bement a szívembe, és az volt ez a mondat, hogy Hanna, ha senki más nem létezett volna a világon eddig, és senki más nem létezne ezután, Jézus akkor is az életét adta volna, érted? Ez valahogy beivódott ott és akkor a szívembe, és élővé vált. megéreztem belőle, hogy én annyira értékes vagyok Isten szemében, és ez egy olyan nagy biztonságot adott, hogy én azt hiszem, hogy ekkor kezdődött az a folyamat az életemben, hogy a szívembe beleépült mindaz, amit magzati koromtól kezdve hallottam, és tudás szintjén, meg az életvitelem szintjén már az életem része volt.
Lélekhangoló.
Amikor belevágtatok a közös életetekbe 2010-ben, akkor ez a csomag is ott volt, hogy közös alapokon álltok hitben. Az adja az apropót a fő témánknak, hogy nem sokára elkészül a könyved Várva várlak címmel, ami a gyermekvárásotoknak a küzdelmes hátterét mutatja be. Hogyan éltétek meg azt, amikor szembesültetek azzal a diagnózissal, hogy mind a kettőtöket akadályoznak betegségeitek abban, hogy természetes úton gyermeketek fogadjon?
Mi belenőttünk ebbe a diagnózisba, inkább azt mondanám, mivel mi úgy vágtunk bele a házasságunkba, hogy az volt a meggyőződésünk, hogy minden rendben van a termékenységünkkel, ezért nem voltunk felkészülve erre, mert családjainkban pont ennek az ellenkezőjét láttuk, nagyon gyorsan érkeztek a gyermekek. Olyan volt, mintha nem is létezne ez a probléma. És pont ezért, amikor elhatároztuk, hogy itt az idő, és szeretnénk gyarapodni egy gyermekkel, akkor számomra értelmezhetetlen volt, hogy az a terhességi teszt az nem pozitív. Teljesen biztos voltam benne, hogy szeretnénk, és lesz. Pont ezért, mivel ennyire biztos voltam a sikerben, ezért hát én teljesen összeomlottam. Viszont Bence érintettségére csak évekkel később került sor. Amíg még csak a saját szervezetemben ismertem a bajt, addig úgy voltam vele, hogy jó, hát mindennel megküzdök. Tehát, hogy végigcsinálom, amit kell, beszedem, amit kell, és rendben leszek. De onnantól kezdve, hogy kiderült, hogy Bence oldalán is akadályozó tényezők vannak, teljesen elveszítettem a kontrollt, mert helyette nem mehettem el a vizsgálatokra, helyette nem feküdhettem késre le. Ráadásul ő, neki a saját szervezetével kapcsolatban ez egy friss gyász volt, és nagyon nehezen tudtunk összekapcsolódni ebben, és ez évekig tartott. A házasságunkban nagyon nagy mélypontokat okozott. Ezek a pontok évekig húzódtak.
Mi mentette meg akkor ebben a mélyrepülésben a házasságotokat szerinted?
Ami biztos, hogy nagyon sokat segített, hogy kommunikáltunk. Ez nekem természetes volt, sőt, igényem is volt rá. Bencének nem lett volna igénye rá, ő inkább magában tartja. Illetve hát azért ezek olyan érzések, amiről nagyon nehéz beszélni. De megtaláltuk azokat a kommunikációs csatornákat, amiben mégiscsak ki tudtuk fejezni egymásnak, hogy mit érzünk. Ez szerintem egy nagyon fontos lépés volt. Illetve az, hogy évek teltek el, mire segítséget kértünk, de segítséget kértünk. Az, hogy volt egy külső kontroll, az, hogy tudtunk párterápiára járni, és egyénileg is tudtunk szakemberhez fordulni, az egy nagyon nagy megtartó erő volt. És az, hogy hitünk szerint mi egy hármas kötelékben vagyunk benne, ahol nem csak ketten vagyunk a házasságunkban, hanem jelen van a mindenható Isten, aki képes a tűzön is átvezetni. Ezt a mindennapokban nagyon erőteljesen éreztük, tehát perzselt minket a tűz. Összességében véve azt mondanám, hogy már rég nem lennénk házasok, hogyha nem ilyen alapra épülne a kapcsolatunk, mint ami erre épül. Mert akkor nem találnánk közös nevezőt, vagy nem találtunk volna.
És Istennel nem harcoltatok-e közben néha?
Ó, dehogy nem. Erről egy külön fejezetet írtam a könyvemben. Nekem évek teltek el úgy, hogy annyira haragudtam Istenre, és annyira nem értettem őt, hogy miért nem ad gyermeket, amikor a Bibliában azt olvasom, hogy az élet az ő ajándéka. Ő rendelkezik az élet lehelletével, és ez nekem egy nagyon mély belső meggyőződésem. Az is meggyőződésem volt, hiszen az anyateljel szívtam magamba, hogy ő szeret és ismer. És bennem ez nem állt össze, hogy ha szeret és ismer és tudja, hogy mennyire vágyom gyermekre, akkor hogy lehet az, hogy nem ad? Ez volt az a pont, amikor könnyebb lett volna, hogy azt éljem meg, hogy nincs Isten, de ez nem ment, és emiatt jutottam el arra a pontra, hogy akkor én többet semmilyen kapcsolatban nem szeretnék lenni Istennel, és ezt így tudtam megtenni, hogy mindent kiiktattam az életemből, ami addig Istenhez kötött. Tehát én minden gyülekezeti szolgálatomat felfüggesztettem, a bibliaolvasást is, az imádságot is, semmilyen szinten nem akartam kapcsolatba kerülni vele.
Ebből hogy lett kiút? Hogy segített Bence, ha segített?
Láttam, hogy ő ezt egészen másképp dolgozza fel, de egyszer csak egy decemberi napon kaptam tőle egy áhítatos könyvet. Hát ez egy ilyen vaskos példány, le lehetne ütni vele valakit. Végig vezett egy év alatt a teljes Biblián. Meglepődtem ezen, hogy ebben az élethelyzetben minek ajándékoz nekem egy ilyen könyvet, de volt egy mondat, ami megfogott ebben az áhítatos könyvben, hogy választad az élet zavarba ejtő kérdéseire. Talán egy picit be is szerettem volna bizonyítani, hogy hiába olvasom végig, úgy se lesz rá válasz, de azért egy pici halvány reménysugár bennem volt arra is, hogy mi van, ha mégiscsak van valami válasz ezekre a kérdésekre is. Január 1-én elkezdtem olvasni, az első napra kijelölt igehelyet, voltak hozzá ilyen kis feladatok, meg interaktív feladványok, és akkor szépen haladtam. És nem tudom már megmondani, hogy mikor történt ebben a 365 napos kihívásban, hogy így egyszer csak elkezdtem meglátni azt az Istent, akire gyerekkoromból emlékeztem, tehát a szerető Istent. Ez egy nagyon különleges dolog volt számomra, mert nagyon magányosnak éreztem magam ebben az élethelyzetben, és ebben a tapasztalatban közel jött Isten, és megmutatta az igazi arcát, nem azt az arcát, akit én közben a traumámból felépítettem. Megmutatta, hogy ő ugyanúgy kegyelmes, gondviselő és megbízható.
Mi jelentette abban a legnagyobb nehézséget, hogy belevágjatok a Lombik programba?
Mi nagyon nem szerettünk volna be az egész Lombik kérdésbe belekeveredni. Aztán teltek az évek, és kiderült, hogy ha vérszerinti gyereket szeretnénk, akkor meg kell hoznunk ezt a döntést, és hogyha nemet mondunk a Lombikra, akkor arra is nemet mondunk nagy valószínűséggel, hogy legyen vérszerinti gyermekünk. Ezt szintén nagyon nehezen harcoltuk meg a házasságunkban, mert a férjem megbékélt a gyermektelen jövőképpel. Én erről nem tudtam lemondani, és azt éltem meg, hogy én tűzön vizen át ezen keresztül megyek. Sok álmatlan éjszakánk volt emiatt, mert Bence féltett is az eljárástól, és nem is szerette volna, hogy beengedjük az életünkbe ezt a Lombik rémet. De akkoriban, amikor a Lombik mellett döntöttünk, akkor én tényleg csak azt az utat láttam.
Száraz, keskeny, bozótos úton járok, egyedül mezítláb. Azt érzem mélyen, hogy fúj a szél, esik az eső.
Vendégünk Muzslai Bízik Hanna, a Várva Várlak című könyv írója, aki a Várva Várlak Facebook oldalon is megosztja a könyvével és a meddőséggel kapcsolatos gondolatait és bátorításait. Kicsit érzékeltesd a hallgatókkal azt, hogy mi zajlik benned és a sorstársaitokban, hiszen nagyon-nagyon sokan ezt nem fogjuk föl, akinek megadatott, hogy gyermeke szülessen.
Nagyon hullámzik ennek a megélése. A környezettel való kapcsolódást az nehezíti meg, hogy a környezet nem tudhatja, hogy éppen melyik fázisban vagyunk a feldolgozásnak. Az egy rejtett gyász folyamat, hogy olyan életkezdeményeket gyászolunk, amelyek sokszor nem is tudhatjuk, hogy létrejöttek-e. Tulajdonképpen egy gyermekre vágyó nőnek minden hónapban felerősödik a gyásza azokban a napokban, amikor szembesül azzal, hogy most sem sikerült. Bemegyek a munkahelyemre, és nem mondhatom azt, hogy kedves főnököm, nekem most elindult a ciklusom, és szomorkodom. Tehát éljük az életünket, tesszük a dolgunkat, és sokszor még a nagyobb veszteségeket, tehát egy embrió elveszítését, vagy egy magzat elveszítését is, akkor a tabusítás övez, hogy nem beszélünk róla. Viszont a nyomát, a fájdalmát évekig hordozzuk magunkban. Nekem a sorstárs közösség segített ebben a legjobban, de barátok is, meg családtagok is, akikkel ezekről őszintén is mélyen lehet beszélgetni. Ha ez nincs, akkor azt éli meg a gyermekre vágyó nő, hogy teljesen magára marad, és minthogyha egy ilyen magányos bolygón csücsülne, senkivel nem talál hidat. Talán ez az egyik legnehezebb. Amikor valaki hosszan van benne egy gyász folyamatba, az ugye már kihatással van az emberi kapcsolataira. Tehát nem elég, hogy maga az élethelyzet elmagányosít, még a környezetünk felé is ez egy nagyon nehezen átadható élethelyzet.
Ennek összefüggésében született meg a Várva Várlak című könyved, amiről úgy hallottam tőled, hogy egy szintén magányos elvonulásodban indult el, és úgy kaptad ennek az ihletét, ötletét, vagy vágyát, hogy elkezdj kiírni magadból olyasmit is, amit nagyon nehéz elmondani és átadni. Mit ad szerinted majd ez a könyv az olvasóknak?
A könyv alcíme, hogy egy gyermekre vágyó nő igaz története. A könyvben megélt tapasztalat van leírva, és olyan történetek, amik igazak. És szerintem ennek a könyvnek ebben van az ereje. Ennek az élethelyzetnek a lelki dimenzióit mutatja be elsősorban, és talán ezzel foglalkozunk a legkevesebbet, mert ugye előttünk van egy cél, egyszerűen vizsgálatról vizsgálatra kell járni, és az saját érzéseinket leválasztjuk, mert azok csak akadályoznának, mert annyira intenzívek, de közben ez hosszú távon nagyon rossz hatással van. Én azt mutatom be, hogy mindeközben, hogy ezzel küzdöttem és küzdök, miken megyek át lelkileg. Tudom a saját tapasztalatomból, hogy amikor olvasok sorstársakról, hogy ők mi mennek keresztül, akkor ez a magány bolygó egy kicsit így népesedik. Átélem azt, hogy nem vagyok egyedül, tehát már önmagában ez szerintem egy nagyon gyógyító hatással lesz az olvasókra. És minden fejezethez kérdések is tartoznak, és aki erre nyitott, az megcsinálhatja azt, hogy ezekre a kérdésekre válaszol. És hogyha valaki válaszol a kérdésekre, akkor ez a könyv, ez a saját életének a tárházává is válik, és a saját történetén is keresztül tudja szűrni az általam megélt történetet, és ez egy fantasztikus önismereti folyamat, és hát akinek legalább 6 ismerőse van, az a statisztikák szerint érintett a meddőség témakörében, mert a statisztikák alapján minden 6. ember érintett. Tehát tulajdonképpen mindenkihez szól ez a könyv, akinek van a környezetében legalább egy olyan ember, akit a szívén visel, és szeretne közelíteni hozzá ebben a nehezített gyermekáldás élethelyzetben, mert pontosan ezt a rejtett gyászt fedi fel, és pontosan abba a dimenzióba láttad betekinteni, amit egyébként nem látunk, nem tudunk jelen lenni benne.
Nagyon tetszik a könyved tartalomjegyzékét nézve, ahogyan mindenféle területet végig gondoltál. Hogyha ezekből tudnál említeni 3-4 felsorolásszerűen, amik különlegesek vagy számodra lényegesek, illetve a bejáratról és a kijáratról is légy szíves, majd mondj valamit, hogy ezek mit jelentenek a fejezetek alatt.
Majdnem mindegyik fejezet egy bejáratból és egy kijáratból áll. Ez azért fontos számomra, mert megmutatja ennek az élethelyzetnek a kettősségét, mint minden traumának a kettősségét, hogy egyrészt egy bejáratot hordoz magában, ami mélybe ránt, és ami megsemmisít, vagy látszólag megsemmisít, és tönkretesz mindent, amiben addig reménykedtél. Én először ezeket a részeket írtam meg, nem is tudtam akkor még, hogy lesznek kijáratok, de lettek kijáratok. Amikor észrevettem a kijáratokat, akkor az volt a megélésem, hogy nem csak egy ilyen kiszolgáltatott áldozat vagyok, hanem vannak olyan megküzdési stratégiáim, amely által tudok örömöt látni, meg tudom látni az élet szép oldalát. De ehhez idő kell, és pont ezért vannak először a bejáratok, mert én is azt éltem meg, hogy először csak magával ránt, és aztán még a legsötétebb mélységből is van kiút. A 31 fejezetből áll a könyv, élethelyzetek, amit megél egy gyermekre vágyó hát esetemben nő, hogy mennyire nehéz az, hogy folyamatosan ketyeg az óra, és ezt ugye kapjuk is a környezetünktől, hogy milyen nehéz a saját belső csendjeinket megtalálni ebben a ordító valóságban, amikor tényleg minden helyen arra asszociálsz, hogy még mindig nincs kisbabád. Benne van egy betonbunker nevű fejezet, ami arról szól, hogy muszáj egy védett kuckót kiépíteni, amikor nagyon fáj, muszáj egy kicsit egyedül lenni, regenerálódni, ez nagyon-nagyon fontos. Benne vannak a jövőképek, benne vannak az összetört álmok, ami kihatással van a saját személyiségünkre, a párkapcsolatunkra. Benne van az, hogy a környezetünkbe születnek a babák. Hogyan tudjuk fenntartani a kapcsolatot egy olyan barátnőnkkel, embertársunkkal, családtagunkkal, akinek flottul megy a gyermekáldás. Benne vannak a környezettől kapott jó tanácsok, amit egyáltalán nem rossz szándékkal kapunk, de mégis megkapjuk, és nagyon fáj. Benne van a családdal, az orvosokkal, az Istennel való megélés. Benne van a nőiségnek az elvesztése és újraépülése. És hát benne vannak párkapcsolati fejezetek is, hogy hogyan lehet egy ilyen élethelyzetben kommunikálni, hogyan lehet együtt maradni, amikor szétszakít ez az élethelyzet fizikálisan is és lelkileg is. Tényleg igyekeztem végigvenni minden olyan területet, amire kihatással van, és hát tulajdonképpen mindenre kihatással van sajnos.
Voltak igék, amelyek a küzdelmeitek során vezettek, erősítettek egy-egy életszakaszban?
Elsősorban nem is igék voltak, hanem az a megélés, hogy magamat adhatom Isten előtt, és ez szerintem onnan jön, hogy ahogy a szüleim megélték a hitüket, láttam azt, hogy ők a saját esendőségükkel, a saját élethelyzetükkel élik a hitüket. De ezen felül, igen, vannak a Bibliában olyan részek, amik számomra nagyon bátorítóak, és ezek pont akkor jöttek elém, amikor ezt a áhítatos könyvet egy év alatt végigolvastam, és meglepő, hogy a Biblia milyen sok helyen ír a meddősségről. Akár úgy, hogy nem konkrétan a meddősségről, de a nagyon mély lelki-fizikális fájdalomról és az abból való újraépülésből, amikhez én nagyon tudtam kapcsolódni. A Példabeszédek könyvében említi a Biblia, hogy 4 dolog van, ami soha nem mondja, hogy elég. Nincs vigasztalódás, vagy nincs kiút. A sír, ahova szeretteinket eltemetjük, és a halállal szembesülünk. A föld, amely nem telik meg vízzel, tehát egy olyan szikes talajt képzelek el magam előtt, ami nem kap vizet, és így sóvárog, de egyre csak mélyülnek benne ezek a barázdák. A tűz, ami soha nem mondja, hogy elég, tehát egy ilyen emésztő tűz, ami mindent eléget, nincs semmi élet, ami túlélni, és a negyedik az a meddő asszony. Nekem az egyik ilyen kapcsolódási pont volt, hogy engem megértenek, hogy egy olyan élethelyzetben vagyok, ami tényleg, mint egy ilyen önmagát emésztő tűz, egy föld, ami epekedik egy csepp vízér, és nem kapja meg, és a halállal való szembesülés. És ez újra és újra és újra éveken át, hónapról hónapra. És hát a tűz képét, ha tovább vezetem, akkor meg Dániel könyvében találkozunk Sidrák, Misák és Abednego történetével. Ez 3 férfi. Annyi történik igazából, hogy nem borulnak le egy aranyszobor előtt a király kérése ellenére sem. És hát az történik, hogy várnánk így Isten szabadítását, hogy a hű szolgáit ő ebben a helyzetben megszabadítja, és ez nem történik meg, hanem bevetik őket a tüzes kemencébe, és még azok a férfiak is elégtek, akik ezt a 3 férfit bedobták a tüzes kemencébe. és ezek a férfiak kijönnek a tűzből érintetlenül, és ami nekem nagyon kifejező a meddőség élethelyzetére nézve ebből, tehát maga a tűz, amiről ezelőtt beszéltem, ami látszólag elemész és túlélhetetlen, tehát még ha közelébe mész, már véged van. De hogy a szabadulás élményét viszont csak akkor élhetjük át, hogyha megjártuk ezt a kemencét. Annál inkább tehetünk bizonyságot a szabadítóról. És hogy ez már a szabadítóról szól, nem rólunk, mert én képtelen lennék egymagam túlélni ezt az élethelyzetet. Mégis kijöhetek belőle, tehát még innen is van kijárat. És hát az utolsó, amit most így mára hoztam erre a beszélgetésre, ez 113. Zsoltárban van leírva, hogy aki beülteti a meddőt a házba, mint magzatok boldog anyját, és itt ugye az, aki az Isten. Ez meg nekem arról szól, hogy Isten gondoskodik a meddő asszonyról, és nem csak az asszonyról, hanem a férfiról is biztonságba helyezi, gondoskodik róla, számon tartja, helyet készít neki, nem hagyja magára. Lehet, hogy az a megélés, hogy magamra hagy, de nem hagy, és ráadásul azt írja, hogy úgy teszi ezt, minthogyha magzatok boldog szülője lenne. Tehát valahogy még azt is el tudja végezni, hogy az a hiány, az be legyen töltve. Ez egy nagyon bátorító igevers lehet talán másoknak is, hogy mi teljes értékűek vagyunk annak ellenére, hogy ezt a nagyon fontos vágyunkat nem olyan körülmények között élhetjük meg, ahogyan az a elképzelésünk volt.
Milyen imádságot kérnél? Hogyan gondoljanak rád, rátok? Mi az, ami téged bátorít?
Nekem ami a legjobban esik az, hogy valaki kifejezi azt, hogy szeret, hogy gondol ránk, és hogy nyitott arra, hogyha szeretnék erről beszélni, akkor mellettem áll és meghallgat. Hogyha még azt is mondja, hogy imádkozik, az nekem ugye egy külön öröm, de hogyha valaki nem hívő, és nem része a mindennapjának az ima, de látom azt, hogy tényleg szurkol szíve minden szeretetével, az nekem nagyon-nagyon jól esik. Nyilván azért ehhez az is kell, hogy a környezetem tudja, hogy éppen mibe vagyok benne, és ez nagyon nehéz, nekem ez évekig nem ment. De én alapvetően azt látom, hogy amióta kommunikálom nyíltan, hát most ez egy más kérdés, hogy most már ugye a Várovállak Facebook oldalon bárki láthatja a történetemet, de hogy azelőtt azért a szeretteim felé is már elkezdtem az évek alatt ezt kommunikálni, és így már volt mihez kapcsolódniuk, és ez sokat segített. Hogy milyen imád kérnék, talán az van leginkább a szívemen, hogy az a vágyam, hogy legyen meg Isten akarata. Tehát, hogy nem is egy ilyen görcsös, izzadságszagú ima, hogy akkor imádkozzuk ki azt a gyereket már végre a muzslai bízik házas párnak, hanem egy ilyen béke és megnyugulás van bennem, hogy Isten tudja, hogy mit, miért és mikor tesz, és ez pont összefügg a hitválságom utáni újraépülésemmel Istenben, hogy én ősbizalmat érzek újra Isten felé, és annyira megerősödtem abban, hogy ő jó, és jót akar, és jót tervez az életem felől, és ez akkor is így van, hogyha nem úgy, és nem akkor, és nem azt adja, amit én kérek tőle. Tehát nekem most talán, ami a legtöbbet ad, hogyha valaki úgy hozza Isten elé az élethelyzetünket, hogy legyen meg az ő akarata. Teljes reménységem van abban, és bizonyosságom, hogy meg fogjuk találni azokat a kijáratokat, amik átvezetnek minket ezen az élethelyzeten, és végső soron a javunkra válnak.
Muzslai Bízik Hanna egy gyermekre vágyó nő igaz történeteként írta meg könyvét Várva Várlak címmel. Beszélgetésünkben betekintést nyerhettek a sokakat érintő meddőséggel járó küzdelmekbe, amelyek között mégis meg tudott újulni Hanna élete és Istenbe vetett bizalma. Hanna üzeneteit és a könyvvel kapcsolatos információkat a Várva Várlak Facebook oldalon találhatják meg és követhetik. Beszélgetésünk meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáján, illetve honlapján, a következő webcímen misszió.lutheran.hu. A Spotify-on a Lélekhangoló Podcast műsorai között található meg interjúnk. A műsorral kapcsolatban írhatnak nekünk a következő e-mail címre evmis@lutheran.hu. Szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk! Mondj vele, légy mindig enyém, ragadj magaddal minden nap, úgy kérlek, emelj fel szent trónodat.
Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!